mikor máskor érdemes Noéról, 40 napos esőről, árvízről prédikálni, mint amikor 16 fok van kint, és zuhog az eső. Úgyhogy a Isten tisztelet végére nagyon hálásak lesztek, hogy csak 5 napig esik az eső. Állítólag. Hát szeretettel köszöntök mindenkit. Én vagyok az a presbiter, aki minden nyáron 2-3 hónapig nem jár gyülekezetbe. Ezzel együtt nagyon jó visszatérni. A Balla, a Madarász, a Tonk családdal, Jodival is több hónapig a missziónk hívására, kötelességére, örömére, felelősségére evangelizáltunk, meg mindent tettünk, amire szükség van. De nagyon jó újra itt lenni. Újra kezet rázni az urakkal, rámosolyogni a hölgyekre, nézni, hogy mennyit nőttek a gyerekeink, és most pedig beszélgetni egy kicsit Isten igéjéről. Akkor Pistivel beszéltem, ő azt kérte, hogy csatlakozzak be abba a sorozatba, amit a gyülekezet elkezdett az 1 Mózesben. A 9., a 10. és a 11. részt fogjuk megnézni 30 perc alatt. Ez önmagában csoda, nem fogjuk részletesen megnézni. Én ahogy átböngésztem ezeket a részeket, meg amennyire ismertem, meg amit most az Isten a szívemre helyezett, át fogjuk nézni az egészet, de két olyan dologra szeretnék én egy kicsit bekukkantani, ami azt hiszem hasznos lehet mindannyiunknak, jó? Kezdjük imával. Drága Istenem, köszönjük, hogy visszatekinthetünk a múltba, és nem csak a múlt eseményeit érthetjük meg, hanem láthatunk téged. Ezért jöttünk ma össze. Ezért gyülekeztünk össze. Kérlek, tölts be a szent lelkeddel, hogy ne csak gondolatokat halljunk, ötleteket, javaslatokat, hanem én számítok arra, hogy megjelensz, és szólsz hozzám, és szólsz hozzánk. Ennél izgalmasabb nincsen. Ennél lejjebb nem szeretnénk adni a várakozásainkat. És tudjuk, hogy milyen bűnös szolgáid vagyunk, és követőid vagyunk, ezért kérünk, szent lélek, nyisd meg az értelmünket, a gondolatainkat és a szívünket, hogy jobban ismerjünk téged. Ámen. A 9. fejezet igazából már reményt adó fejezet az özönvíz után, a szövetség következik. Tehát lezajlott az eső, nem tudom, hogy mit tanítottak előttem erről a részről. Én most bízom abban, hogy az Isten össze fogja fűzni ezeket. Kukkancsunk bele egy kicsit ebbe a szövetségkötésbe, és utána a 9. fejezet végén van egy nagyon érdekes esemény, Noé lerészegedik, úgyhogy erről fogunk egy kicsit beszélgetni, jó? A szövetségkötés, nem ez volt az első szövetsége Istennek az emberrel, mégis ennek is megvan a saját jele, ennek is megvannak a pontjai. És maga az Ószövetségben a héber szónak a jelentése, a szövetség szónak a jelentése nem más, mint valamit elvágni, vagy levágni. Ugyanúgy, ahogy ezt a szövetséget is a 8. fejezetben láttátok, úgy kötötték meg, hogy állatokat vágtak le, és ezeknek a vére pecsételte meg ezt a szövetséget, ez egy előképe annak a szövetségnek, az új szövetségnek, amiben mi is vagyunk. Noén keresztül Isten olyan ígéreteket tesz, és arra kötelezi el magát, ami igazából nem csak nekik szólt, hanem az őt követő nemzetségnek. Nyissátok ki a 9. fejezetnél az igét, és hadd mondjam el ezt a 4 dolgot, ami ennek az adott szövetségnek a része volt. Ha végigolvassátok a 9. fejezetben, az első néhány vers felsorolja, hogy mire kötelezi el magát Isten. Mi volt az első? Ami miatt nem kell félnünk, amikor esik az eső. Soha többet nem fogja Isten elpusztítani az emberiséget özönvíz által. Ez volt az első, a mai nap is ránk vonatkozó ígérete. Mi volt még ebben a szövetségben? Mi volt a szerződésben? Milyen szerződéspontok voltak? A második az volt, hogy az ember megehet mindenfajta állatot. Rendelkezésére áll minden állat, de az állat vérét nem eheti meg. Erről mindjárt lehetne egy 3-4 órás vitát nyitni, hogy akkor a véres hurkával mi van a magyar étrendben, én erre most nem fogok kitérni. Mai napig emlékszem egy bibliaiskolában, amikor ültünk, és ezt felvetette a tanító, azonnal lecsaptunk a témára, és nagyjából a következő két előadást kiütöttük azzal, hogy vitatkoztunk és kerestük a magyar kultúrában elfogadható biblikus választ. Ezt rátok bízom, és most nem fogunk ezzel foglalkozni. Van egy harmadik pontja, ami szintén nagyon érdekes, azt mondja itt Isten, hogy minden élőlény, minden állat félni fog téged. Alárendeli az állatokat az embernek, félelemmel fog tekinteni az állat az emberre. A negyedik pedig a vér a vérért szövetség pontja. Sokan úgy tekintenek erre, hogy a hívő ember ezért vállalhatja fel azt a véleményét, hogy egyetért a halál büntetéssel. Ez is egy olyan pont, amiben órákat lehetne tölteni, ki hogy gondolkozik akár itt a teremben ennek a szövetségnek erről a pontjáról, nem fogjuk megtenni. Én igazából ma ezt szeretném csinálni veletek, hogy végigmegyünk ezeken az igéken, felvetem azokat a kérdéseket, amiről jó lenne beszélgetni, de nem fogunk, és felvetek két kérdést, amiről jó lenne beszélgetni, és fogunk is róla beszélgetni. De ezek mindenképp ott vannak. Egy érdekességet azért ezzel kapcsolatban hadd mondjak. Isten az ember kezébe adja azt a tekintélyt, hogy kormányozza az ember társait, és ítéleteket hozzon a bűn felett. És van egy nagyon érdekes pont ebben, hogy miért tartja Isten akár már a 10 parancsolatban is az egyik legnagyobb bűnnek az embergyilkosságot. Nem csak azért tartja Isten bűnnek az embergyilkosságot, mert szereti az embert. Ennél van egy sokkal fontosabb oka Istennek, hogy miért ítéli el a gyilkosságot. Nézzük meg. A 6. versben ezt olvasjuk. Aki ember vérét ontja, annak vérét ember ontja, mert Isten a maga képmására alkotta az embert. Amikor én megölnék valakit, nem fogok, mai napig nem tettem. Ha én megölnék valakit, akkor ez nem csak annyit jelentene, hogy annak az embernek elvettem az életét, hanem ennél még egy sokkal nagyobb bűnt követtem el, lábbal tiportam Isten képmását. Amit a gyilkosságban igazán zavar Isten, egyrészt az emberi életnek az értéke, de másrészt az, hogy az ő képmását alázták meg abban az emberi életben. Szintén egy olyan pont, amiről órákat lehetne beszélgetni, felvetettem, jegyezzétek le, lehet vele foglalkozni. Egy nagyon jó kérdés lehetne szintén az, hogy ezek a szövetségek, amik megköttettek az Ószövetségben, vajon milyen mértékben vonatkoznak ma ránk? Milyen mértékben vonatkoznak ma a szövetségpontok ránk? Nagyon jó kérdés, ma nem fogunk vele foglalkozni. Úgyhogy haladjunk tovább, és a szövetséget így nagyjából 4 perc alatt áttekintve térjünk ki a 9. résznek a 2. részére, mert ott az Isten valamiért, a Szent Lelke által megakasztott, találtam valamit, és arról szeretnék egy kicsit hosszabban beszélni. Megtörténik a szövetségkötés, és megismerjük újra Noénak a 3 fiát, Sém, Hám és Jáfét. És utána azt olvassuk a 20. verstől, most összefoglalom, Noé elkezdett gazdálkodni a földön. Szőlőt ültetett, ennek a terméséből bort készített, és lerészegedett. Ez bűn az Isten szemében, bár sokan úgy magyarázzák ezt az igerészt, hogy hát annyira megváltozott a klíma az özönvíz után, hogy Noé nem is sejtette, hogy mennyivel erősebb lesz a bor, mint korábban, és ezért nem tudott róla, hogyha ugyanannyi mennyiségét iszik, mint korábban, akkor bizony be fog rugni. Nos, ez is egy álláspont, én ezt úgy a tippelés kategóriába szoktam helyezni, szép gondolat, fogalmam sincs. A lényeg az, hogy Noé nagyon berugott. Nagyon részeg lett. Olyannyira részeg lett, hogy nem tudta, hogy mit csinál. És a következőt tette. Egyszer bort ivott, megrészegedett, és mezítelenre vetközött a sátrában. Nem csak, hogy részeg lett, hanem olyan dolgot csinált, amit józanul biztos, hogy önmaga is elítélne. Hadd mondjam el nektek, jó, Noé ekkor 600 éves volt. És nem ez volt a múltja. Isten félő ember volt. Ez volt az első alkalom az életében, hogy ez történt. Nem ez volt rá jellemző. És akkor az egyik fia, Hám, belépett a sátorba, és meglátta. Meglátta a szemérmét az apjának. Így írja az ige. Hát ez minden fiúnak sokkoló látvány. Neki is az volt. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy hogyan reagált erre, mit csinált, és utána Noé hogyan ítéli ezt el. Azt olvassuk, hogy Hám kiment a sátorból, azonnal megkereste az ott sétáló két testvérét, és elmondta nekik, hogy milyen szégyenteljes dolgot művelt az apjuk. Szóval még úgy egyet is tudunk érteni, valószínűleg is hasonlót csináltam volna. Utána viszont azt olvassuk, hogy a két másik testvére bement a sátorba, nem néztek az apjukra, letakarták az apjukat, és megvédték ezáltal. Noé kijózanodott utána, és egy nagyon érdekes ítéletet hoz. Azt gondolná az ember, hogy miután kijózanodik, és rájön, hogy mi történt, akkor magában néz, és azt mondja, hogy hát ezt nagyon magyarosan mondva, nagyon elbaltáztam, ezt nagyon elrontottam. Ilyet még nem követtem el, hogy magában néz, és magával foglalkozik. Noé magával foglalkozott? Nem. Mond egy átkot, és mond egy áldást. Megátkozza nem is csak Hámot, hanem a fiát, Kánaánt, és megáldja a másik két fiát azért, amit tett. Néhány érdekes dolog van ebben, úgyhogy erről egy kicsit hosszabban beszélgessünk. De ez a történet megvan. Amint elolvastam, elkezdtek jönni a kérdések a fejemben. Miért volt ekkora hiba az, amit Hám csinált? Miért volt akkora hiba az, hogy bement, meglátta az apját olyan állapotban, amilyenben volt, kiment és elmondta a testvéreinek. Ennyit mond az ige, hogy kiment és elmondta a testvéreinek. Miért olyan nagy hiba ez, hogy utána úgy megátkozza, az átok az volt, hogy ennek a fiúnak az összes utódja szolgálja lesz a másik két fiú összes utódjának. Hát ez egy nem kicsi átok. Ez népekre előre megátkozta. Szintén felvet egy kérdést, nem lesz időnk vele foglalkozni, hogy az átok hogyan öröklődik generációról generációra. Nem foglalkozunk vele, de ez a kérdés is benne van. Miért? Ti mit mondanátok? Miért átkozta meg ennyire? Miért átkozta meg ennyire? Ez volt az első kérdésem, és a második az volt, hogy miért Kánaánt átkozta meg. Ha olvassátok az igét, itt azt mondja, ezt mondta a 25. versben, átkozott Kánaán. Kánaán Hámnak volt a fia. Miért nem Hám átkozott? És utána az áldásnál viszont azt olvassuk, hogy áldott az Úr Sémnek istene, legyen Kánaán a szolgája. Terjeszi ki Isten Jáfetet, lakék Sém sátraiban, legyen Kánaán a szolgája. Nagyon érdekes. Feltételezések szerint Kánaán ott volt Hámmal, amikor ezt tette. És ez választ ad arra, hogy Isten nem átkoz ártatlan utódokat, hanem azért átkozta meg, mert feltően ott volt az apjával. És nagyon érdekes az is, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a Sémnek a leszármazottai lettek a zsidók, Jáfetnek a leszármazottai lettek a pogányok. Ezért hívják szemitának a zsidókat Sém alapján, és nem tudom, miért hívják pogánynak a pogányokat, nem Jáfet alapján. Érdekességnek ennyit. Miért volt ennyire rossz, ahogy reagált, és ez az átok miért ennyire erős? Mi lehetett Hám szívében? Valószínű, ott kell keresni a választ. Valószínű, ott kell keresni a választ. A következő. 5 Mózes 27.16-ban. Olvassuk a következőt, és ez választ ad arra, hogy miért reagált Noé azonnal úgy, ahogy reagált. Átkozott, aki gyalázza apját és anyját. Az egész nép mondja rá. Amen. Ez, amit Hám tett, az apjának a meggyalázása volt. Meggyalázta. A szívében a következő volt. Megundorodott az apjától, amit látott benne, megítélte a benne lévő bűnt, nem volt ez elég, utána kiment, és ezt a gyalázatot megosztotta másokkal. Ítéletet mondott az apjára mások felé. Megítélte a bűnt, és meggyalázta az apját mások előtt. Ki jut eszetekbe, milyen népcsoport az új szövetségből, akik ugyanezt tették folyamatosan, amikor bűnt láttak. Megítélték, és mások felé el is mondták a véleményüket. A farizeusok. Ez előképe annak, amit Jézus folyamatosan tett az új szövetségben. Hogyan reagál a másik két testvér? És az minek az előképe? Mit csináltak? Amikor a bűnt látták, befették, és nem beszéltek senkinek róla. Kinek az előképe ez? Nem mondott ítéletet. Nincs most már ítélet. Krisztusnak és az új szövetségnek az előképe. Amikor Noé megátkozza Hámot, és megáldja a két másik fiát, ez nem csak egy családi affér az Ószövetségben. Ez egy előképe annak, hogy a törvény és a törvény ítélete és átka nem fog hozni megváltást. Az az út, amit Hám választott, nem az az út, amit az Isten választ. Az Isten a Sém és a Jáfét útját választotta. A befedést és az ítélet elhagyását. Hadd olvassak néhány igét ezzel kapcsolatban nektek. 1 Péter 4:8. Nagyon érdekes. Ószövetségből is olvasok, és az új szövetségből. Azok a szavak, amit az ige használ. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt, mit csinál? Elfedez. A görög szó, amit itt használ, az azt jelenti, hogy betakar. Ugyanazt a szót használja, amit Sém és Jáfét csinált Noéval. Hadd olvassak a példabeszédekből, 10. fejezet, 12. verse. A gyűlölet visszájt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet. Ezek az igék mind erre utalnak vissza. És biztos vagyok benne, hogy már eszetekbe is jutott az 1 Korintus 13. 7. verse. Milyen a szeretet? Mindent elfedez. Mindent elfedez. Sokáig nem értettem, hogy mit jelent az, hogy elfedezem a bűnét. Ez olyan, mint a Watergate botrányban elfedezték a Nixon bűnét? Nem. Itt valami egész másról van szó. Gondolkoztatok már, mit jelent az, hogy a bűnt elfedezi a szeretet? És ti hogy szoktátok ezt csinálni? Az egyik, ami segített nekem nagyon sokat, mikor megnéztem ezt az Ószövetség részt, hogy pont ezt jelenti, amit Sém és Jáfét csinált. Nekem is ezt kell tenni. Ezt áldotta meg az Isten. Elfedezi a bűnt. Beszélgessünk erről egy kicsit többet. Most már látjátok azt, hogy mi történt. Látjátok azt is, hogy miért átkozta és áldotta meg az Isten, és ennek mi ennek az előképe a jövőben. Beszélgessünk személyesen egy kicsit arról, hogy ti hogyan reagáltok mások bűneire. Ti hogyan reagáltok mások bűneire? Amikor valakiben meglátod a gyengeségét, a hibáját, a bűnét, az elbukását, mit vált ki benned? Azt váltja ki benned, amit Hámban kiváltott, ezáltal az ószövetségi törvényi ítéletet, vagy azt váltja ki benned, amit Sémben és Jáfétban kiváltott, az új szövetség kegyelmes szeretetét. Hogy szoktatok reagálni? Házasok, barátok, kollégák, gyülekezeti tagok. Hogy reagáltok mások bűnére? Melyik jön elő bennetek? És melyiknek kellene előjönni belőlünk? Következő a kép bennem ezzel kapcsolatban, és magamat is elővettem, akár csak a gyerekeimmel kapcsolatban. egy pogánnyal és két talán megtért lélek együtt. Isten kegyelméből majd látni fogjuk hosszú távon, hogy hogyan döntenek. Együtt élök a bűneikkel napról napra. Hogyan reagálok azoknak a bűnére, akikkel együtt élek? Hogyan reagálok a saját bűneimre? És amikor ezen gondolkoztam, a következő kép jelent meg a fejembe, amit nagyon szeretnék csinálni. Amikor valaki bűnt követel mellettem, akkor a bűn, amit elkövet, az undorító és visszataszító lesz. Mindig. Mégis a kép az egy háborús kép. Bocs, tehát most lány prédikálna, akkor biztos más képet használna. Következő, amikor egy hadseregben egy katonatársamat meglövik, akkor mit fogok csinálni? Oda fogok állni, és fedezni próbálom, hogy ne érje még egy találat. Szerintem ez a biblikus módja a bűnre való tekintésnek. A bűn azt jelenti, hogy a katonatársam találatot kapott. Vagy azt mondom, hogy de undorító a sebed. Nézzétek már, milyen undorító a sebe. Ez volt a két bűn, amit elkövetett Hám. Undorító a sebe, nézzétek, milyen undorító. Vagy azt mondom, hogy nem ő az ellenségem. Az ellenségem az, aki lőtt. Ezért rá fogok nézni, és odaállok, hogy fedezzem. Ez a fedezés jelenti a bűn elfedését. Nem azt jelenti, hogy elfogadom a bűnt. Nem azt jelenti, hogy nem olyan nagy baj ez, majd túljutsz rajta. Az Isten szeret. Nem, az Isten is undorodik a bűntől. Elfedezni a bűnt azt jelenti, hogy elfedezem a támadás elől. Ne érje újabb támadás. Befedem, mint igaz testvérét. Viszont tudom ezt kapni. Egy nagyon praktikus gondolat, amikor másnak a bűnét látjátok. Jusson eszetekbe. Nem ő az ellenségetek, hanem Sátán, aki meglőtte. Az én feladatom az, hogy befedjem, és teret adjak neki, hogy fölálljon a bűnéből. Ez az 1 Korintus 13-nak a szeretete, ez a Péterben leírt szeretet. Vizsgáljuk meg magunkat, hogy mi hogyan szeretünk. Vizsgáljátok meg magatokat, mennyire vagy ítélkező mások felett. Mennyire könnyen hozol ítéletet mások felett. Mert lehet mindenki fölött, fölöttem is, fölötted is. Vagy mennyire vagy elfedező társa, hogy segíts neki helyreállni, és ezáltal az új szövetséget töltjük be. Ez egy nagyon fontos kérdés ebben a történetben. Ez volt az első dolog, amire szerettem volna én egy kicsit jobban befókuszálni és megkérdezni. Ezt már lehet is alkalmazni akár a jövő héten. Végig gondolni, hogy pontosan milyen az a beszéd, amelyik elfedez. És milyen az a beszéd, amelyik ítélkezik. Gondoljátok végig, és aztán azt szerint cselekedhettek. Még van két fejezet előttünk. Én nem fogok sok időt tölteni vele. A 10. fejezet alapvetően egy olvasási feladat. Kiből ki lett? Melyik generációnak ki lett a fia? És mi történt velük? Egyetlen egy névre fogunk bekoncentrálni, és a 11. fejezetben pedig Bábel tornyáról olvasunk. Jó, úgyhogy ez ilyen két kis mini üzenet. Az első üzenetet így ne felejtsétek el, tegyétek a szívetekben. Most ettől egy picit tovább lépünk, és nézzük meg a következő két fejezetet, hogy ott mit találunk. Jó? Van egy név ebben a felsorolásban, amit a magyar és magyar családok és szeretettel adnak fiúknak. Ez pedig a Nimród. Amikor ezt a nevet halljátok, mi jut eszetekbe róla? Nimród. Vadász. Azért jut eszedbe a vadász, mert az ige azt mondja, hogy nagy vadász volt. Ennek ellenére, hogyha megértjük, hogy mit jelent ez Nimród esetében, én biztos, hogy nem hívnám a fiamat Nimródnak. Hadd mondjam el, miért. 10. fejezet, 8. verse. Kús nemzette Nimrodot, ez kezdett hatalmasodni a földön. Hatalmas vadász volt ő az Úr előtt. Ezért mondják, hatalmas vadász az Úr előtt, mint Nimrod. Ország először Bábelben, Erekben, Akkádban és Kalnéban, Sinár földjén volt, arról a földről ment Assúrba, és építette Ninivét, Rehobot, Írt, Kelahot és Reszent, ezt a nagyváros Ninive és Kelah között. Na, jó olvasást! Nagyon sok jópofa név van ebben a fejezetben. Nimród a nagy vadász. Az első dolog, amit jó Nimródnól tudni, az az, hogy nem állatokat vadászott le. Nimród nem arról lett híres, hogy hatalmas szarvasokat, bár ott biztos nem volt, de a magyar képnek jobban megfele, nem hatalmas szarvasokat vadászott le, hanem embereket vadászott le. Nimród arról lett híres, hogy egy ilyen kis mini diktátor volt, aki rengeteg embert mészárolt le. És elkezdte építeni a birodalmát, aminek az egyik része, itt olvassátok, Bábel volt. És utána olvasunk Bábel tornyáról. Bábel városának a megalapítója nem más volt, mint Nimród, aki nem csak egy várost alapított, hanem eltért mindattól, amit az Isten kedvesnek tart, és egy egészen új vallást alapított, ami nem az Istent imádta, hanem Isteneket imádott. Bele lehetne menni, hogy ki volt a felesége, és milyen ötleteik voltak, most ezt nem fogjuk tenni. De ez a háttér nagyon fontos, megérteni a 11. fejezetben Bábel történetét. Az egyik dolog, amikor a 11. fejezetben olvassuk Bábel történetét, a következő. Amikor útnak indultak keletről, Sinár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Ez önmagában nem sokat jelenthet, mert azt gondolnád, hogy kicsit megálltak pihenni, hát suhan az ember szeme rajtam. De a szövetségben, a 9. fejezetben azt olvassuk, hogy Isten azt mondja, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Ez egy megismétlés egy korábbi parancsának. Ez a parancs arról szólt, hogy ne álljatok meg, ne telepedjetek le sehol, hanem menjetek végig, és telepítsétek, szaporodjatok, és telepítsétek be az egész földet. Maga az, hogy Nimród megállt és letelepedett, egyfajta lázadás volt ezzel a szövetségi ponttal szemben. Ez is más is mutatja, hogy Nimród alapvetően az öklét fölemelte, és megrázta az Isten felé. És azt mondta, hogy én Isten tudok lenni. Ismeritek a Bábel történetét, rengetegszer olvassuk a gyerekeinknek, rengetegszer olvasták nekünk. Gyerektörténetben nagyon szépen meg van festve a csigás torony, nem tudom milyen volt, már Attila biztos tudna segíteni, hogy milyen régészeti leletei vannak ennek még. Van ennek nyoma? Van bizony. Azt hiszem, egy ilyen kör alakú valami. Négyzet. Ráadásul, tessék. Mondom én. Tehát az alap mindenképp négyzet volt, most már tudjuk, hogy arra mi épült, Attila mi épült rá? Ilyen kacskaringós, vagy ilyen négyzet? Tessék. Vajon ki volt az, aki először kacskaringósra festette? Azt tudjuk, hogy téglából építették, mert ezt leírja az ige. Maguk készítették ezeket a téglákat. A cél az volt, hogy az égig érjem. És ti is tudjátok azt, hogy ez egy lázadás volt az Isten felé, hiszen azt mondják, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot magunknak, amelynek teteje az égig érjen, szerezzünk magunknak nevet. Na, ez itt a nagy hiba. Tornyokat lehet építeni különböző célokkal, amikor az a célja a toronyépítésnek, hogy szerezzünk magunknak nevet, nem fog sikerülni, mert az Istennek ellene megy. Az első bűn, hogy letáboroztak. A második bűn az, hogy nevet akartak szerezni maguknak. Néhány dolog, ha egy kicsit mélyebbre ásunk ebbe, azért kitűnik. Az egyik többes szám első személyben írja le. Gyertek, menjünk, csináljuk együtt. Egy újfajta célköré egyesültek. és ebben találták meg az egységüket. És utána azt írja az ige, hogy miért építsünk, szerezzünk magunknak nevet, és ezt tudtam eddig is, a második viszont feltűnt, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. Tehát két célja volt Bábelnek, az első, szerezzünk magunknak nevet, a második, hogy el ne széledjünk a föld felszínén. Ebből is látszik, hogy pontosan ellene mentek annak a szövetségi pontnak, amit az Isten rájuk bízott. El ne széledjünk a föld felszínén. Egységre találtak a rosszban, nevet akartak szerezni maguknak. Nagyon érdekes nekem ez, amikor arra gondolok, hogy vagy azon gondolkoztam, hogy nevet olyanok akartak lenni, mint Isten. Nem mindenben. Miben akartak hasonlítani szerintetek Istenre? Amikor tornyot építettek, a szentségére? A szeretetére? Miért nem ezeket választják azok, akik Istenre akarnak hasonlítani? Sose ezeket választják. Pedig választhatnák ezt is. Isten leszek, szent leszek, nem. Mik azok, amiket meg akarnak ragadni mindig az Istenből, akik eltérnek tőle, és magukat Istenné akarják tenni? A hatalmassága, és a minden hatósága, és a minden tudása. Ugye ez volt a kísértés is. Minden tudóvá lehetsz. Csak egy érdekes dolog, hogy ezeket próbálják megragadni az emberek, és nem a másik tulajdonságait. Amikor nevet akarnak szerezni maguknak. De még érdekesebb, és ezen gondolkoztam el, hogy miért fogja ez a torony elérni azt, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. Ezek nagyon együtt akartak maradni. Maradjunk egységben. Emögött van egy igazság, ami mindig igaz azokra az emberekre, akik eltérnek az Istentől. Amikor eltérek az Istentől, egy területe az életemnek biztos, hogy krízisbe fog kerülni. Ezt látom fiataloknál, látom magamon, látom időseknél. Az identitásom azonnal krízisbe kerül. Amint elhagyom az Istent, és magamat akarom Istenné tenni, az identitásom azonnal krízisbe fog keveredni, kerülni. És ezért mondják azt, hogy el ne széledjünk az egész föld színén, kell valami, ami össze fog tartani minket, mert Istenünk már nincs. Istenünk már nincs. Az a szükséglet bennük, hogy elvesztették az Istent, és kell valami, ami központi, ami összetartja őket, ez teremtette meg Bábel tornyát. A bábeli torony népe vagyunk. Ez fog minket összetartani. Hogyha ezt alkalmazni szeretném a mai napra, a saját életemre, akár olyanok életére, akikkel foglalkozunk, egészen addig, amíg valaki vissza nem talál arra a pontra, hogy az ő tornya, Izrael istene, az élő Isten, folyamatosan krízisben lesz az, hogy én ki vagyok. Hány meg hány fiatallal beszélgetek, aki krízisbe jut, és magában kezdi keresni. Ki vagyok én? Mi van velem? És nem talál választ. Iván biztos jobban megmondhatója annak, hogy az egyetlen gyógyítása, gyógyítási lehetőség az ember lelkének, az, amikor leveszi a szemét magáról, leveszi a szemét Bábel tornyáról, és elkezdi nézni az Istent. Mert amint nézem az Istent, abból fakadni fog, hogy ki vagyok én. Önmagamban nincs válasz arra, hogy ki a Baczynszky Laci. Próbáltam, kerestem, megváltoztattam ezt, megváltoztattam azt, még mindig nem lettem az, aki szerettem volna lenni. Kerestem ezt, találtam azt, nincs. Másokra néztem, talán bennük tudom azonosítani, hogy ki vagyok én. Nem találtam meg bennetek sem, hogy ki vagyok én. És aztán ránéztem az Istenre, és melléktermékként, mellékhatásként megláttam magamat. Ez egy óriási csoda. Bábelben ezt szúrták el. Levették a szemüket az Istenről, egy toronyra néztek, és azt hitték, hogy ott van az azonosságuk, és nem volt ott. Isten kegyelme az, hogy nem pusztította el őket, bár megtehette volna, már betartotta a Noé szövetséget, hanem csak összezavarta a nyelvüket. Nem pusztította el őket, összezavarta a nyelvüket. Az utolsó gondolat, amit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, amit szintén sok időt lehetne benne vele tölteni. Melyik volt az a pont az új szövetségben, amikor ennek az ellenkezője történt? Amikor rengeteg nyelvű ember összejött, és mégis egy nyelven értették egymást. Pünkösd. Mennyire gyönyörű kép. Amikor az ember föllázad az Isten ellen, saját identitást keres egy toronyban, összezavarodik, és nem érti egymást. Azon a ponton, amikor föltekint az Istenre, és megjelenik az evangélium, újra, bár különbözőek, egy nyelven értik az Istent. És egy nyelven fogjuk dicsőíteni az Istent a mennyben. Az, amit az Isten összezavar, mert mi összezavarodtunk, azt helyre fogja állítani akkor, amikor rátekintünk. Kettő dolog mára ebből a három fejezetből. Az egyik, amit a szívetekre helyeznék, az az, hogy jövő héten, holnap, hétfőn, már ma, amikor valakinek meglátjátok a bűnét, gondoljatok erre, hogyan reagálok rá. De nem is kell valami nagy bűnt, hogy találtok egy részeg embert, aki mesztelenül fekszik. Nem kell ilyenre számítani. Találtok valami apró dolgot, ami nagyon frusztrál a másikban. Hogyan fogsz reagálni? Úgy fogsz reagálni, mint Hám, vagy úgy fogsz reagálni, mint Sém? Felfeded és megalázod, és megítéled, vagy elfedezed, megvéded, és engeded neki a teret, hogy helyreálljon. A második dolog, amit a szívetekre helyeznék, az az, hogy hol keresed önmagadat. Bábelnek ez volt a fő kérdése. Hol keresed önmagadat? És hogyha össze van zavarodva az, aki vagy, az a tanácsom, hogy vedd le a szemedet arról a toronyról, amire nézel, és nézz újra az élő Istenre, mert benne meg fogod látni magadat. 1 Mózes 9, 10-11. Több kérdés, mint válasz, úgyhogy minimum jó tanulmányozást nektek. Én csak elmondtam néhány kérdést, amit én találtam, de ha megnézitek, még 25 kérdést fel lehet tenni. Én gondolom, hogy ennek a sorozatnak nem az a célja, hogy vasárnaponként meghallgassunk néhány gondolatot, az is. És engedjük, hogy az Isten formálja a szívünket, de még inkább az, hogy közösen olvassuk az Isten igéjét. Úgyhogy nekem az a tiszteleteljes kérésem, hogy a jövő héten fogjátok ezt a három fejezetet, olvassátok el magatoknak, és kezdjetek el saját kérdéseket felvetni, és saját válaszokat találni, és nagyon érdekes lenne róla beszélgetni, hogy ti miket láttok meg ezekben az egy-egy megfigyelésekben Isten igéjében. Én azt osztottam meg, amit az Isten a szívemre helyezett mára, hogy egy imádsággal hadd fejezzem be. Drága Isten, köszönöm, hogy amikor te az én bűnömre és mindannyiunk bűnére nézel, akkor nem úgy reagáltál, ahogy Hám. Nem ítéltél el. Nem pusztítottál el, hanem Krisztus vérével elfedted, és ezáltal lehetőséget adtál nekem az újjászületésre és a helyreállásra, ad, hogy ezt gyakoroljuk egymással. És imádkozunk most azokért a gyülekezetekért, ahol pont a mai napon is hámként reagálnak egymásra a testvéreink, és egymást lövik, és egymást gyalázzák ahelyett, hogy lelki harcban Sátán felé fordulnának. Jelensd ki nekik ezt az igét, és fordítsd meg a szívüket. Ne szakadjon az Isten népe, hanem tartson össze a bűn elleni harcban. És imádkozom, Istenem, azért is, hogy azokat a tulajdonságaidat vágyjuk, amiket csak a szent lelked által tudunk megélni, a szentségedet, a szeretetedet, a tisztaságodat, a minden hatóságodat, a hatalmadat pedig bizalommal éljük meg. És imádkozom mindannyiunkért, akik belekeveredtünk valamilyen válságba, vagy identitás zavarba. Tudjuk fölemelni a szemünket magunkról, a tornyokról, amik körbevesznek, amikben bíztunk. És újra téged lássunk, téged nézzünk, és benned lássuk meg magunkat. Szólj hozzánk a jövő héten az Ószövetségből. Amen.